Ferenc pápa számolni kell az iszlám és a globalizáció veszélyeivel. Stúdióbeszélgetés Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolitával.
A beszélgetést kedden rögzítettük. Javában zajlik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia adlimina látogatása a Szentszéknél. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolitát.
Szeretettel köszönöm a kedves hallgatókat.
Az általában 5 évente sorra kerülő adlimina látogatás Ferenc pápa pápasága idején 8-9 évre változott, ez éppen a pápa választás miatt is csúszott meg a Magyar Püspöki Konferencia esetében. A konferenciának a legelső napja a legfontosabb találkozóval kezdődött. Ferenc pápa fogadta hosszú, 2 órás megbeszélésre a püspöki konferencia tagjait. Érsek atya milyen benyomással jött ki erről a megbeszélésről?
Mindjárt az elején meglepetés volt nekünk, hogy ezzel kezdődik a pápával való találkozás. Ezt a szervezés során az utolsó pillanatban derült ez így ki. Mi azt hittük, hogy hát végigjárjuk a dikasztériumokat, és akkor azoknak a tapasztalatait talán összegezve tudunk majd beszélni a pápával. Ezzel szemben, nem tudom pontosan a háttérben mi történt, hogy miért alakult így, de azt nagyon érzem, Székely János atyával át is beszéltük, hogy ezt a lélek vezette, hogy így alakult, mert mindjárt az elején Ferenc pápával a legszemélyesebben, legközvetlenebbül, mint egy atyával, mint egy igazi vezetővel tudtunk beszélgetni, ő kérdezett minket, fölhoztunk témákat, tanácsokat kértünk tőle, amelyekre nagyon-nagyon bölcs és átfogó válaszokat adott, mint aki minden területen teljesen tisztában van a kérdéssel. Tehát mindnyájunk számára egy óriási nagy felszabadulást jelentett, hogy az adlimina látogatás, amely közel egy héten át tart, különböző kongregációkhoz, dikasztériumokhoz megyünk, különböző csoportokban beszámolókat tartunk, de mégis ezzel a nagyon őszinte, nagyon lelki, gazdag tartalmú találkozással kezdődött, hát ez megadta az egésznek a lendületét, hogy ettől kezdve annyira felszabadultak vagyunk már, és egymás között is egészen más lett a viszony. Egyébként azt el szeretném mondani, hogy éppen a püspöki kongregációban hangzott ez el, hogy az adlimina látogatásnak 2 célja van. Egyrészt a pápával való közösségnek a megerősítése, másrészt pedig az egymás közötti, a püspökök testületén belüli közösségnek a megerősítése, és ezt nagyon nagyszerűen segítette nem csak az imádságok, a Istennel való beszélgetés, hanem a pápával való találkozás és beszélgetés is.
Ha a hallgatókkal megoszthatjuk azokat a fontosabb gondolatokat, vagy témákat, amikre a pápa felhívta a figyelmet, vagy amik a megbeszélés során előtérbe kerültek, azt gondolom, hogy nagy örömmel hallanánk.
Jaj, hát mennyiket mondjam, hát mi 2 órán keresztül beszélgettünk a pápával, rövid volna a műsor ahhoz, hogy mindről beszámoljak. Talán néhány dolgot emelek ki, más püspökatyákat is kérdezni kell, kinek mi volt az érdekesebb. Én mindjárt Biboros úr után kaptam szót, és hát bizony fölhoztam a közel-keleti országokban szenvedő keresztényeknek a helyzetét. Sőt, mint egy üzenetként át is adtam, amit ővelük beszélgettem, hogy várják, kérik, hogy a katolikus egyház vezetői, a nyugati egyháznak a vezetői emeljék föl szavukat a ott zajló és tomboló keresztényüldözés ellen, hiszen gyakorlatilag végveszélyben van Jézus szülőföldjén a kereszténység, ki ne pusztuljon. Az egyik pátriárka, nyugdíjas Melkita pátriárka, a harmadik Gregor Laham így fogalmaz, hogy ne hagyjátok, hogy elpusztuljunk, ne hagyjátok, hogy eltűnjünk. Na és hát erről beszéltem, személyes élmények alapján is természetesen, és láthatóan a pápa erre nagyon mélyen reagált, és láthatóan képben van. Tehát tudja, látja, kifejezte az együttérzését ezzel a szóval, amit Szent Pál mond, hogy ahol szenved az egyik tag, ott vele együtt szenved a test többi tagja is. Tehát ezt az együttérzésünket ki kell fejeznünk feléjük, és elismerését fejezze ki a magyar állam és a magyar egyház felé, amelyről tudott, hogy több módon segíti az ottani üldözött keresztényeket az újjáépítésben, a befogadásban, úgyhogy ez is nagyon jó volt érzékelni, hogy erről tud a Szent Atya. Aztán nekem még egy másik kedves és engem is érintő téma, amit Atanáz atya vetett fel, a cigánypasztoráció. Hogy mit tegyünk azzal a helyzettel, amikor nyilvánvaló feladatunk az evangelizáció, a keresztelés, a szegény rétegeknek a egyházba való terelgetése, beédesgetése és abban való megerősítése, de hát ugye sokszor mondjuk hitoktatók borzasztó tapasztalatokról számolnak be, amikor kezelhetetlenné válnak mondjuk kamasz fiúk az iskolában, hát hátuk közepére se kívánják a hittan, szóval hogy ezeknek a nehézségeiről is beszélt, és azt a kényes pontot is említette, egy kérdést föltette, hogy lehet-e kettős mércét használni. Vagyis, hogy van, akinél többet követelünk meg, és van, akinél pedig kevesebbet. Ez egy nagyon éles kérdés volt, és Ferenc pápának a válasza meglepő volt. Ő ezt a helyzetet összehasonlította a nagyvárosi lelkipásztori munkának a nehézségeivel, hogy ott is nagyon hasonlóról van szó, hogy a pap, a hitoktató kiteszi a lelkét, és közben pedig egy ilyen közömbös masszával találkozik, amit nagyon nehéz feloldani. És mi a teendő? Azt mondja, hogy Krisztus keresztségét nem szabad megtagadni senkitől sem. Hogyha valaki kéri a keresztséget, azt a képet használta, minthogyha egy koldus nyújtaná a markát, hogy valamit adjunk neki, annyira szükségük van Krisztusra és az egyházra, és ne tagadjuk meg tőlük. Kereszteljük meg őket, adjuk meg a léleknek a kapunyítást, hogy ő munkálkodjon, és aztán a lélek pedig elvégzi a maga munkáját. Persze ezek után a mi feladatunk, hogy minél igényesebben, minél odaadóbban a szeretet átadásával vezessük még mélyebbre őket az egyházon belül. Viszont a többi szentség ünneplésekor, kiszolgáltatásakor legyünk igényesek, tanítsuk meg őket arra, hogy miről is van szó, milyen feltételek szükséges ahhoz, hogy ezt az ember komolyan vegye. Úgyhogy ez a különbségtétel, bevallom, én még ezzel a nagyon világos szemléletmóddal még nem találkoztam. Azt hát nem is tudom, hogy melyiket említsem. Ami esetleg nagyon fontos lehet, az a migráns kérdés. Azt is elárulom, hogy mi magunk is nem kis félelemmel vagy kis zavartsággal beszélgetünk arról, hogy mennyire hozhatjuk fel ezt a kérdést, mennyire nem. Nagyon kíváncsiak voltunk, hogy ő maga fölhozza-e, mi szóba hozzuk-e. Na most az egyik érsek atya, még azt is elárulom, fölhozta, hogy hát őt azzal szokták vádolni, hogy muzulmán ellenes, holott a figyelmet akarja fölhívni arra, hogy nagy veszély az iszlamizálódás. És nyíltan föltette azt a kérdést, hogy mit tegyünk, vagy mi a véleménye erről Ferenc pápának, hogy az iszlám egyre erősödik, a kereszténység gyengül, és mi lesz Európával. Erre aztán nagyon világos választ adott Ferenc pápa olyan értelemben, hogy ez valós veszély, hogy ezzel számolnunk kell, hogy a katolikus egyháznak, a papoknak, a híveknek, a püspököknek óriási feladata, hogy ne hagyjuk ezt a hitnek a kiüresedését, és mellé tette, hogy önmagában nem csak az iszlám veszélyével kell számolnunk, hanem az úgynevezett globalizációnak a veszélyével, amely mind a kettő ugyanarra épít, tehát a hit elgyengülésével számol, és akkor tud terjedni, hogyha a keresztények nem élik meg a maguk hitét tanúságtevő módon, és azt célozza, hogy valóban a kereszténység háttérbe szoruljon. Többször is említette az ideológiai gyarmatosítás kifejezést, hogy akár a gender, akár a nemek különbségeinek, vagy bármilyen más, nem például nemzeti különbségeknek az elmosása óriási veszélyt jelent Európában is mindenhol, ahol a kiegyenlítődés jegyében aztán az emberi személy is elveszíti identitását. Hogy ez egy óriási veszély, és azt mondja, hogy nem szabad hagyni, hogy Európa elveszítse ezt a nemzeti tudatra épülő sajátosságait. Európának vissza kell térnie saját önmagához, saját magához, így fogalmazott, és nem bezárkóznia kell, minden népnek önmagává kell lennie. Ritkán halljuk Ferenc pápától ezeket a szavakat, ezeket a kifejezéseket, de erről nagyon nyíltan beszélt, hogy nem szabad hagynunk teret hódítani ennek a ideológiai gyarmatosításnak. Aztán hát még hadd említsem a nevelést például, erről is nagyon világos tanítást adott, hogy a fiatalokat szabadságra kell nevelni, gondolkodásra kell nevelni, akkor tudjuk elérni, hogy ne morzsolja fel őket ez az ideológiai globalizáció. Ilyen nagyon aranyos buzítás mondott, hogy a fiatalok beszélgessenek a nagyszülőkkel. erre is van figyelme és érzékenysége, hogy ez milyen fontos, hogy elveszett a kapcsolat a nagyszülők, az idős generáció és a fiatalok között, pedig mennyire sokat jelenthet. Úgyhogy én magam is elhatároztam, hogy olyan találkozókat fogok szervezni majd odahaza, ahol na nem csak megáldjuk együtt a nagyszülőket meg a kisunokákat, hanem az ő kapcsolatukat, beszélgetési lehetőségeiket is fogjuk serkenteni. Szóval nagyon, nagyon, nagyon értékes dolgokat mondott, tényleg azt érezzük, hogy bármilyen kérdést teszünk föl, mint aki rögtön érti a kérdést, érzi annak a mögöttes tartalmát, és nagyon bölcs tanácsokat adott. Utána, amikor kijöttünk lelkesen, hát mindjárt azt mondtuk, hogy hát ez fantasztikus volt, tényleg, hát ezért érdemes a csomába jönni. Ha más nem is történik, sehova nem megyünk, ez a két óra mindennél többet jelentett mindjárt életében.
Hála Istennek, ugyanakkor nagyon szoros programjuk van a hétre, és már hétfőn jártak a keleti egyházak kongregációjánál, amely Érsek atyát különösen is érinti.
Természetesen. Hát valóban nagyon szoros volt, mert délben éppen elimádkoztuk az Urangyalát Ferenc pápával együtt, és aztán azon nyomban mentünk Atanáz atyával és Hábel atyával a keleti kongregációhoz. Természetesen Bíboros úr is velünk jött, Ternyák érsek atya és Palánki Ferenc püspök úr is, és hát Mózs Gábor a püspöki kar titkára. Ott az én feladatom volt beszámolni röviden a magyarországi helyzetről, hogy él együtt a két rítus, a görögkatolikuság és a római katolikus egyház. Meséltem a évszázados együttélésről, annak nehézségeiről is, de azt tapasztaljuk, hogy azért ez nagyon sokat fejlődött már és javult az elmúlt évtizedekben is. Például arra a két nehézségről is szót ejtettem, hogy keleti egyházunkban a szentszéki elvárásoknak megfelelően igyekszünk visszatérni az úgynevezett bevezető szentségek együttes ünneplésére. No, ezt nem mindenki érti a rádión keresztül, pár szóval hadd magyarázzam el. Nagyon ősi gyakorlat az, hogy az első három szentséget, keresztséget, bérmálás és az eukarisztiát együtt szolgáltatjuk ki, együtt kapja meg a keresztelendő, tehát akit megkeresztelnek, azt meg is bérmáljuk, és az eukarisztiában is részesítjük, akkor is, hogyha csecsemő, tehát nem csak felnőtteknél. Na most ettől elszoktunk már, azt hiszem, hogy a 20. században is ez, ennek a gyakorlata eltűnt, de a többi egyházban, szlovák egyházban, Ukrajnában is, később majd Romániában is így lesz, ehhez vissza kell térnünk. Most ezt elkezdjük ennek a gyakorlatát, bizonyos parókiákon már a kérdés fölteszi a parókus, hogy akkor hozzájárul-e ahhoz, hogy a eukarisztiában is részesítse a gyermeket, és úgy azt tapasztaljuk, hogy a hívek fele legalább már örömmel veszi ezt. És ezeket a gyermekeket aztán mi meg is áldoztatjuk. Tehát kis csecsemőket hoznak áldozni, nálunk ennek könnyű a gyakorlati megvalósulás, mert általában az aranykanállal csak néhány csepp szent vért teszünk a gyermek ajkára, de felcseperedve egyébként azt látjuk, hogy a kisgyerekek nagyon szeretik az áldozást, és a szülei karján jönnek, és hát már várják, hogy ők is kapjanak egy falatot az Isten testéből és véréből. Na, de hogyha elmennek római katolikus szentmisére, hát ott azért ez furcsa volna, és adott esetben, ha erre nincs fölkészülve a pap, vagy éppen a szülő, na hát ezt jól kell kezelni. A másik érdekes pont éppen az eukarisztiának a tisztelete. Most ugye az eukarisztikus kongresszusra készülünk, és a görög katolikusoknál nincsen szentségimádás. Például azért is, mert hát eleve másképpen kezeljük a szentséget, ugyanáll nem szent ostya van, hanem kovászos kenyér, amelyet szintén őrzünk természetesen a szentségházban, az oltáron, de nem azért, hogy kitegyük szentségimádásra, hanem a betegeknek, vagy más hirtelen adódott helyzetnek az orvoslására használjuk a szentséget. Illetve nálunk még nagyobb hangsúlyt kap az, hogy ennek a szentségnek az eukarisztikus liturgiában van a helye. Tehát a eukarisztia maga az egyház szentség, amely közösséget alkot, az egyéni devóciónak nem alakult ki a formája. Na most erre nekünk vigyázni kell. Tehát ahhoz, hogy mi helyesen a keleti egyház és a teológiájának és lelkiségnek megfelelően csatlakozzunk a eukarisztikus kongresszus fölkészítésére és megünneplésére, erre a sajátosságra nekünk is figyelni kell, és hát a római katolikusoknak is. Na tehát ilyen pontok vannak, amelyeket egymás sajátosságainak az ismeretével, tiszteletben tartásával tudjuk jól kezelni. Erről is beszélgettem. Sőt, Bíboros úr hozzá is tette, hogy úgy érzik, érzékeli, hogy a keleti egyházunk jelenléte segíti is, hogy ne tolódjon-e túlságosan mondjuk a szentségimádás felé, hiszen nem szabad azt gondolni, hogy na ez az egyetlen módja ugye az eukarisztia helyes tiszteletének, ez egyik módja, nagyon hatékony, nagyon szép és lelki tartalmú kifejeződése, de azért ugye a katolikus egyháznak is a lényege természetesen a szentmisében van, az eukarisztia vételében van. Sok minden egyébről is beszéltem, és azt a dicséretet is megkaptuk a kongregációtól, hogy a magyar görögadős egyházat úgy tartják számon, hogy végre van egy olyan egyház, amely nem a problémáival keresi fel a kongregációt, hanem általában a tovább lépésnek a fejlődésével. Most kaptunk például egészen a közelmúltban engedélyt két új liturgikus könyvünknek a használatára, a zsoltáros könyvet és a evangéliumos könyvet most már használhatjuk szentszéki jóváhagyással, és hát tovább is lépünk, majd további könyveket szeretnénk majd jóváhagyni. Ez is a egyházunk fejlődésének a része. Sok minden másról is beszéltünk még, és ők rákérdeztek, hogy állunk a úgynevezett részleges joggal, ennek a részleteire most már hadd ne térjek ki. Mindenesetre egyfajta számonkérést kaptunk, ez a metropóliának a létrejöttével együtt járó feladatunk, hogy összeállítsuk azt a joggyűjteményt, amely a mi magyar görögös egyházunknak a sajátja, részleges jog ez az összefoglaló neve, amellyel mi még tartozunk, úgyhogy hát így bevallom országvilág előtt, hogy ezt a számonkérést megfogalmazták, és hát mondtam, hogy igyekszünk teljesíteni.
Nagyon szépen köszönöm ezt az őszinte nyílt beszámolót, és hát reméljük, hogy az eddigi első két nap utáni fantasztikusan pozitív benyomások folytatódnak a hét során.
Biztos vagyok abban. Nagyon éreztük azt, hogy a Ferenc pápával találkozást a lélek vezette, a lélek irányította, és ez azóta nem szűnt. Akárhová mentünk, mindenütt nagyon nyílt a kérdések, a nehézségek elkendőzése nélküli beszélgetésnek vagyunk a részesei. Biztos vagyok abban, hogy mindnyájunk számára nagyon-nagyon meghatározó lesz, és abban bízom, hogy az egész katolikus egyházunk számára megújító erejű lesz ez az ad limina látogatás.
Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolitával Somogyi Viktória folytatott stúdió beszélgetést.